A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Jelenések könyvének 7. fejezetében, a 9. verstől a 17. versig a következőképpen. Ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott. A trón előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak és hatalmas hangon kiáltották: az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé. Az angyalok mind ott álltak a trón, a vének és a négy élőlény körül, arcra borultak a trón előtt, és imádták Istent eképpen: Amen, az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő a mi Istenünké, örökkön örökké. Amen. Ekkor megszólalt az egyik vén, és megkérdezte tőlem: kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam neki: Uram, te tudod. Ő így válaszolt: ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónja előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és a trónon ülő velük lakik. Nem éheznek, és nem szomjaznak többé, sem a nap heve, sem más hőség nem bántja őket, mert a bárány, aki középen a trónnál van, legelteti őket, és elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és Isten letöröl szemükről minden könnyet. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Drága gyülekezet, szeretett testvérek, ahogy utaltam is az Isten tisztelet elején, több szempontból is különleges ez a helyzet, amiben vagyunk, hiszen a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség történelmében soha nem fordult még elő, hogy bezárt kapuk mögött, üres templomban, szakrális térben gyülekezeti tagok nélkül hirdesse az igét. És mindez immáron több hónapja. Aztán különlegességét adja az is, hogy most már sok éves, évtizedes hagyomány, hogy örök élet vasárnapján, az egyházi esztendő utolsó vasárnapján mindig megemlékezünk azokról a szeretteinkről, akik az elmúlt egyházi esztendőben mentek el közülünk. 100 feletti meghívókat küldtünk ki évről évre, és a gyülekezet közösségében merítettünk vigasztalást az Isten igéjéből. Ilyenkor sok százan vagyunk a templomban, és megható, szívszorító körülmények között hangoznak el az elhunytak nevei a családok körében. A gyülekezet történelmében még erre sem volt példa, hogy a meghívókat úgy küldjük ki, hogy nem volt személyes invitálás a gyülekezet közösségébe, hanem mindenkit az online térbe hívtunk, és reménység szerint sok százan követik a technika segítségével az Isten tiszteletet, a megemlékezést. Példa nélküli, hogy üres térben kell hirdetni az igét vasárnapról vasárnapra. Több szempontból különleges ez a helyzet, de mindezek ellenére hiszem, hogy Isten igéje nincsen bilincsbe verve, és semmilyen akadály nem gátolhatja, hogy Isten életformáló szava eljusson akár a technika segítségével emberek százaihoz, és ne tudnának vigasztalást meríteni akár egy ilyen különleges helyzetben is. Aztán természetesen a különleges helyzetet az is fokozza, hogy hosszú évtizedek után ismét hatalmas felújítási munkákba lehetünk, és reményeink szerint szeretett evangélikus nagy templomunk néhány hét múlva újra megnyílik a gyülekezeti tagok előtt. Ezért sem lehetünk együtt a nagy templomban. Ahogy említettem, egyházi esztendőnk utolsó vasárnapján lehetünk ilyen különleges formában együtt. Következő vasárnaptól elkezdődik az adventi időszak. Az egyházi esztendő utolsó vasárnapjai, az ítélet, a reménység és az örök élet vasárnapjai, amikor is arra szeretne rávilágítani a liturgiánk, azt szeretné megértetni az emberekkel, hogy az ítélet vasárnapja arra mutat rá, nem élhetünk következmények nélkül. Az ember megvallatlan bűnei, istentelen Jézus Krisztus nélküli életének igenis vannak következményei. Azt mondja Isten Pál apostolon keresztül a 2. Korintus 5-ben, mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélő széke elé, hogy mindenki megkapja, amit érdemel, az szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Szomorú, amikor emberek azt gondolják, következmények nélkül élhetnek ezen a földön, és következmények nélkül léphetnek ki ebből a földi életből. A reménység vasárnapja arra mutat rá, mely múlt héten volt, hogy az ítéletben Isten elkészítette a reménység útját Jézus Krisztusban. Ebben a reménytelen világban van egy reménysugár az emberek számára, aki Jézus Krisztus. Azt mondja Jézus a János evangéliumában, ott a János evangéliuma 3. fejezetének 17.-18. versében, mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ ő általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiának nevében. A reménység vasárnapján Jézus Krisztusra mutathatunk, hogy minden ember számára ő benne van, Isten ítélete elől való menekülés egyetlen lehetősége. Örök élet vasárnapja pedig arról szól, hogy Jézus Krisztusban Isten felkínálta a bűnbocsánatot és az örök életet. Aki hisz ő benne, aki elfogadja őt, behívja az életébe, annak bocsánata és örök élete van. Elfogadja azt, hogy minden bűnnek, minden bűnömnek a következményért őt sújtotta Isten. Az ítélet vasárnapja arra hívja fel az ember figyelmét, hogy ember a megvallatlan bűnödnek igenis lesznek következményei. A reménység vasárnapja arra mutat rá, hogy Isten felkínált egy lehetőséget az embernek, nem kell a következményét viselni, mert van egy út, ez pedig az emberi reménytelen helyzetben reménységet adhat. És az örök élet vasárnapja pedig arról szól, hogy azért lehet örök életünk, mert aki elfogadja Jézus Krisztust, azzal azt is elfogadta, hogy Isten minden bűnünk következményért Jézus Krisztust sújtotta, és már nem mi hordozzuk bűneink következményét, mert Jézus Krisztus elhordozta a bűneink büntetését. És mivel bocsánatot nyerhettünk, ezért örök életet is kapunk. Ezért mondja Isten János apostolon keresztül, ott az 5. fejezet, János első levelének 5. fejezetének 11.-12. versében, ez a bizonságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Egyszerre nyerhetünk Jézusban bűnbocsánatot, mert halálával legyőzte a bűnt, és ha elfogadom, akkor nyerhetek bocsánatot minden bűnömre, vádlásra, önmarcangolásra, lelkiismereti válságra, és nyerhetek Jézusban örök életet, mert feltámadásával pedig megnyitotta a kaput az emberek számára az örök életbe. Így, ha elfogadom Jézust, ha behívom az életembe, ha Uramnak és megváltómnak vallom, akkor egyel kettőt nyerek. Azaz, Jézusban kettő az egyben lesz. Ha ezt elfogadom, akkor ez teljesen az enyém lehet, amit soha senki nem vehet el tőlem. Egy bocsánatot nyert, örök élettel rendelkező ember lehetek ezen a földön azért, mert Isten ezt Jézus Krisztusban megígérte, és tudhatjuk az igéből, hogy ő sohasem hazudik. Mert ezt az ígéretet kaptuk a Tituszhoz írt levél első fejezetében, higgyenek és megismerjék az igazságot az igazi kegyesség szerint az örök élet reménységére, amelyet Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért, igéjét pedig kijelentette a maga idejében az evangélium hirdetésével. Isten nem hazudik. Ha ő ezt megígérte, akkor az úgy is van. Mielőtt az örök életbe, az örökké valóságba, a mennyországba betekintést nyernénk, ahogy a mai igénk elénk tárja ezt, egy nagyon fontos dologról hadd beszéljek még röviden, amit a mai igénk említ. Kinek lehet örök élete, ki mehet be a mennyországba? Ennek egyetlen, de nagyon komoly feltétele van, a bárány vérében való megmosattatás. Talán ez túl misztikusnak, akár ijesztőnek is tűnik, de ahhoz, hogy megértsük, egészen az Ószövetségig kell visszatekintenünk, arra az időszakra, amikor Izrael népe Egyiptomban élt 430 éven keresztül. Amikor Isten elhívja Mózest, hogy vezesse ki a népét az egyiptomi fogságból, az akkor uralkodó fáraót, vélhetően második Ramszeszt kérte, hogy engedje el a zsidó népet haza Izrael földjére. Ő azonban megkeményítette a szívét, így olvashatunk róla a 2. Mózes 7-ben, a fáraó szíve kemény maradt és nem hallgatott rájuk. A fáraó sarkon fordult és hazament, nem vette szívére a dolgot. És nem akarta őket elengedni. És akkor történt 10. csapásként, hogy a zsidóknak áldozati bárányt kellett levágni, és a bárány vérével meghinteni az ajtófélfát és a szemöldökfát. A bárány vére volt az a jel, amely által megmenekültek azok a zsidók, akik megtették azt, amit Isten kért tőlük. Az a ház, amelyiknek nem volt meghintve az ajtófél és szemöldökfája, ott az első szülött meghalt. Ebben a történetben a bárány vére volt a pusztulástól, a haláltól való menekülés egyetlen esélye. Ez a történet mutat rá, hogy az új szövetségben is Jézus Krisztus Isten első szülötteként, egyszülötteként jött ebbe a világba és halt meg a kereszten, és a bárány vére a záloga annak, hogy minden bűnt megmosson. Ezért mondja János apostol, ott János első levelének első fejezetében, Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő. Megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. És ezért hangzik el Isten szájából ez a mondat, ott János evangéliumára első fejezetéből, íme az Istenek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Aki Jézus Krisztusnak megvallja bűneit, behívja az életébe, annak elég a bárány vére, az valóban megmosattatik és bocsánatot nyer. Egyszer egy ige hirdetésben hallottam a feleségemtől, és ez engem akkor nagyon-nagyon megragadott. Mindegy, hogy valakinek egy zsebkendőnyi bűne van, vagy egy kamionnyi, nem mehet be a mennyek országába. De a bárány vére minden bűnt elfedez, és tisztára mos, ahogy Dávid is átélte, amikor elbukott, és vallja meg az 51. Zsoltárban, mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Ez az egyetlen egy feltétele van annak, hogy valakinek örök élete legyen. Akit Jézus vére megtisztított, és hangsúlyozni kell, nem bűntelenné tette, hanem megbocsátotta és megtisztította, annak örök élete van, azaz ott lesz vele együtt a mennyországban. És erről beszél János a jelenések könyvében, mint feltételről. Nem pénz, nem vagyon, nem jó cselekedetek, nem érdemek, nem erények, nem a jellem, hanem a bárány vére. És ez elég. Ez szükséges, de egyben elégséges. Ezért írja János apostol igehirdetési alapigényben, ott a 7. fejezet 13. 14. versében, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam neki, Uram, te tudod. Ő így válaszolt, ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ez az egyetlen egy feltétele van, és örök élet vasárnapján erről az egyetlen egy feltételről kell beszélnünk. Ha ezt az egy feltételt elfogadtuk, akkor Jézus ígéretért, érdeméért, megváltói művéért örök életünk lehet. De milyen lesz ott? Hová készül a Krisztusban hívő ember, aki a bárány vérében megmosattatott? Különös jelentőséggel bír ez a kérdés egy ilyen vasárnapon, mikor arra emlékezünk, hogy 134 testvérünket kísértük el utolsó útjára. Az a virágzó, sikerekben, örömökben, nehézségekben, terhekben gazdag életünk egyszer befejeződik, és a kérdés, hova megy az ember halála után? És ez a kérdés minden embert kivétel nélkül, szegényt és gazdagot, hívőt és nem hívőt, beteget és egészségest egyaránt foglalkoztat, felmerül mindenkiben, életében legalább egyszer az a kérdés is, hogy mi van a halál után. Ha befejeződik ez a földi élet, már pedig befejeződik, ne legyen kétségünk, akkor mi lesz a halál után? Isten nem hagy bennünket kétségek között, hanem világosan, egyértelműen beszél arról, hogy a halál után van folytatás. Minden ember részesül a feltámadásban, minden ember feltámad, de ami szintén nagyon fontos kérdés, hogy mire, hova támad fel? Csupa fontos kérdések, melyek felmerülnek örök élet vasárnapján, és talán az emberek nem is gondolkodnak ezeken, nem veszik komolyan, mert az élet, a mindennapi élet nyűgei, terhei, örömei, sikerei miatt nem foglalkoznak velük. Mi van a halál után? Hová megy az ember a halál után? Mire van, vagy hova támad fel az ember? Milyen lesz ott? Hova készül a Krisztusban hívő ember, aki a bárány vérében megmosattatott? Jelenések könyvében felolvasott igénk mindezekre, a kérdésekre világosan válaszol. Ebben az ige szakaszban azt látjuk, a halál után nem a csend, a nihil, az üresség van, hanem igénk arról beszél, hogy élet van. Az egész körülmény, amiben játszódik ez a látomás, az egész körülmény arról árulkodik, arról tesz bizonságot, hogy élet van. A bárány körül, Jézus körül mindig élet volt, és élet van. A halállal nem befejeződik minden, hanem utána kezdődik a második felvonás. Az első felvonás a földi életünk. A második felvonás a halál utáni életünk. Isten igéje tehát életről beszél, de az nem mindegy, hogy milyen élet. Az első, amit le kell szögeznünk az ige alapján, az első kérdésre, mi van a halál után? A válasz, a halál után van élet. Van élet. Hogy van feltámadás. A második kérdés, hogy hova megy az ember a halál után. Ez sem rejti véka alá Isten igéje, Van két pontja az életünknek, az élet kezdetén és a halálunkkor. Ez a két pont teljesen biztos. Isten ajándéka az élet, amikor megszületünk. Nekem 1979. augusztus 23-án volt ez a pont, amikor világra jöhettem, mikor édesanyám világra hozott. Hogy mikor van a befejezés? Ez titok. Nem tudom. A biztosat tudom, hogy 1979. augusztus 23. Ez egy biztos pont. Hogy mikor lesz? Nem tudom. Meg lesz? Meg lesz. Meg lesz. És lesz második felvonás, mert az első felvonás be fog fejeződni mindenkinek. Akik hallgatják az ige hirdetést, mindannyiunknak be fog fejeződni az első felvonás. Mert van egy születés és egy befejezési időpont. Az élet kezdete és a halál. Ebben a néhány évtizedben dől el, hogy hol lesz és hogyan lesz a folytatás. Halálunk bekövetkeztével élet jön, élet és, játszva a szavakkal, ahogy itt látjuk a kivetítőn, élet és ítélet. Azaz örök élet és örök kárhozat. Vannak, akiket ez megrémiszt. Sőt, vannak, akik ezt egyenesen fenyegetésnek veszik. Vannak, akik szerint, amikor a lelkész ilyenekről beszél, akkor fenyeget, akkor rémiszt, akkor félelmet kelt, akkor szeretetlen. Pedig erről az ige beszél. És ha valaki a lelkész vagy a lelkész ige hirdetését minősíti, azzal Istent minősíti. Az Isten igéjét minősíti. Mert Isten világosan beszél. És ha valaki ezt szeretetlenségnek vagy rémisztőnek érzi, Isten nem fenyegetésből mondja ezt, hanem azért, hogy kérdésekre, világos kérdésekre világos válaszokat kapjunk. Van örök élet, és játszva egy picit a szavakkal, örök ítélet, azaz örök élet és örök kárhozat. És azért beszél erről az ige, hogy senkit se érjen meglepetésként. Senki se hivatkozhasson arra, hogy én nem tudtam. Ahogy a gazdag és Lázár példázatában beszél Jézus erről a helyzetről, olvassuk el. Ebben a helyzetben éppen erről beszél Jézus. Van a népnek Mózesük, van a népnek prófétájuk, akik erről beszélnek. De az, hogy ki hogyan fogadja, már az egyén döntése, de komolyan kellene vennünk Isten szeretetéből fakadó figyelmeztetését és intését. Isten szeretetből figyelmeztet, szeretetből int. Mert ahogy olvashatjuk Ezékiel könyvében, ő nem akarja a bűnös ember halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Isten figyelmeztet. Isten figyelmeztető táblákat ad az életünkbe. És talán egy ilyen figyelmeztető tábla, talán egy ilyen stop tábla, egy ilyen megállásra kényszerítő tábla, hogy ebben az egyházi esztendőben meg kellett állni a ravatalozóban. Mert Isten int, Isten figyelmeztet. És hogy ki hogyan fogadja, ez már a te döntésed. Ez már a ti döntésetek. Ezzel az ábrával pedig megérthetjük arra a kérdésre a választ, hogy mire, hova támad fel az ember. Mert mindenki feltámad, de valaki az örök életre, valaki pedig az örök ítéletre, azaz a kárhozatra. Igénk most erről a helyzetről beszél, amikor a bárány vérében megmosadtak, ott állnak Isten trónja előtt. Minden népből, nemzetségből, azaz magyarok, németek, zsidók, kínaiak és romák, minden nemzetből valók és minden nemzetségből, minden korosztályból valók, akik elfogadták Jézus Krisztust, mindazok, akik megtértek, hitre jutottak, bűnvallók és bocsánatot nyertek, ott lesznek majd a bárány előtt. A hívő ember arra készül, hogy akiben hitt ezen a földön, találkozhasson vele színről színre, azaz Jézus Krisztussal. Íme a nagy sokaság volt ott. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott. A trón előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve. Az üdvösség, ami Istenünké, aki a trónon ül és a bárányé. Az angyalok mind ott álltak a trón, a vének és a négy élőlény körül. Arcra borultak a trón előtt és imádták Istent. Milyen lesz ott? Hová készül a Krisztusban hívő ember, aki a bárány vérében megmosattatott? Ezekre nincsenek is szavak, el sem lehet mondani. És mégis olyan egyszerűen írja le Pál apostol, hivatkozva Ézsaiásra. Azt írja az 1 Korintus 2-ben, amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg se gondolt, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Jézus azt mondja ebben a könyvben, bemutatva a mennyországot a benne hívőknek, a Jelenések könyvének 21. fejezetében, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. Ott fog letörölni minden könnyet, mindent, ami sebet ejtett ez a világ a Krisztusban hívő emberen, azt ő begyógyítja. Ilyen helyre készülnek a Krisztusban hívők. Ez az ígéret azoké, akik Jézus Krisztusban hisznek. Drága gyülekezet, azok, akik hallgatjátok Isten igéjét, Isten szavát, örök élet vasárnapja, ezt üzeni mindenki számára, különösen akik itt maradtunk, akik most emlékezünk, akiknek családtagjait, azt a 134 embert elkísértük utolsó útjára. Ezt üzeni és erre figyelmeztet, hogy ezek mellett, a kérdések mellett ne menjünk el. Drága testvérem, ne menj el ezek mellett, a kérdések mellett. Ne hagyd ezeket a kérdéseket megválaszolatlanul, hanem őszintén tudjunk rá válaszolni. Engedjük, hogy Isten Jézus Krisztusban válaszokat adjon. Válaszokat adjon ezekre a fontos és bennünket, mindannyiunkat érintő kérdésekre, hogy mi van a halál után. És akkor váljon egészen személyessé ez a kérdés, mi van a halálom után? Hova megyek a halálom után? Hogy hova, mire fogok feltámadni? Hogy milyen lesz ott? Hova készül a Krisztusban hívő ember? Vajon te Krisztusban hívő ember vagy-e? Elfogadtad-e? Megmosattál-e a bárány vérében? Ne menj el ezek mellett, a kérdések mellett, hanem legyen egészen személyes ez a néhány kérdés. És akiknek nincsen még reménységük, tekintsenek a bárányra. Tekintsenek Jézus Krisztusra, aki által minden el lett készítve. Amen. Imádkozzunk. Urunk, olyan megrendítő arra gondolni, amit te készítettél a téged szeretőknek. Megrendítő arra gondolni, hogy milyen lesz majd ott. És olyan jó, hogy te nem hagysz bennünket kétségek között. hanem azok, akik fehér ruhát kaptak, azok, akik a bárány vérében megmosadtak, azok, akik elfogadtak téged megváltóul, akik bűnt vallottak, azok ott lesznek majd azon a helyen. Azon a helyen, amiről most majd énekelhetünk is, ahol aranyból lesz minden, az utcák és a falak, ahol nem lesz bűn, amely megkeseríti, megnyomorítja az életet, az emberi életet. És Urunk, add, hogy el tudjunk gondolkodni. És mindegy, hogy valakinek egy zsebkendőnyi vagy kamionnyi bűne van, teljesen mindegy. Megvallott bűnök nélkül, hitrejutás, megtérés, újjászületés nélkül senki nem mehet be a mennyországba. Urunk, add, hogy ezeket az egészen személyessé váló kérdéseket most meg tudjuk válaszolni, őszintén. Hogyha most ebben a pillanatban el kellene innen menni, vajon hogy és hova megyek el? Amen.